A mai igehirdetésem annyiban rendhagyó lesz, hogy itt most nem szóról szóra, vagy mondatról mondatra fogom kifejteni a felolvasott igének az értelmét, a megértett üzenetét, hanem inkább egy alapnak használom, egy gondolati alapnak használom. Legutóbb arról volt szó ebben a sorozatunkban, hogy az újszövetségi gyülekezetben a presbitereket Istentől ihletett, Szentlélektől fogant álmok vezették. Ugye ez is volt az igehirdetés címe, hogy álom presbiter, hogy van-e ilyen, ennek jártunk, vagy próbáltunk a végére járni, és azt mondtam, hogy én merem kijelenteni, hogy van ilyen, hogy álom presbiter, de ez nem azt jelenti, hogy tökéletes, meg nem azt jelenti, hogy hibátlan, hanem azt jelenti, hogy az az álom presbiter, akinek vannak álmai. De nem akármilyen álmai, hanem Istentől ihletett Szentlélektől fogant álmai. A feladataik is ugye az álmokkal voltak kapcsolatosak, láthattuk ezt a múlt heti igehirdetésben, álmokat fogalmaztak meg, az újszövetségi gyülekezetekben is ezt láttuk a presbitereknél, álmokat fogalmaztak meg, álmokat adtak tovább, és álmokat valósítottak meg. A megvalósításnál a fő tevékenységük az volt, hogy őrködtek azon, hogy a rengeteg tennivaló között a gyülekezet ne térjen el a kapott látástól, amit Istentől kaptak vezetésként. Egy képet használtam ehhez, azt mondtam, hogy ez az őrködés, ez elsősorban kibernetikai feladat, a kybernétész görög szó, amelynek jelentése azt jelenti, hogy kormányos. A hajó nem haladhat mindig nyíl egyenesen előre, olykor kerülőket kell tennie, kisebb-nagyobb akadályokat kikerülni, illetve hogyha nem a legkedvezőbb a széljárás, akkor ugye krajcolva tudnak csak előre haladni, ilyen cikcak mozgásban, de a célját soha nem tévesztheti szem elől a hajó, illetve annak a kapitánya. És ez csak úgy lehetséges, hogy van mihez igazodni. Hogy mihez és hogyan igazodik az álom presbiter, na arról lesz szó, ennek a kis rövid sorozatunknak, a presbiterekről szóló sorozatunknak a befejező részében, a mai igehirdetésben. Hát az első kérdés, hogy mihez is igazodik az álom presbiter, talán sikerül kivetíteni, mindjárt meglátjuk. Ha meglátjuk, ha nem, akkor elmondom azon kívül. Igen, tehát ez az első kérdésünk, amire most keressük a választ. Hát erre tulajdonképpen már láttuk az újszövetségi választ, hogy ahhoz az ihletett álomhoz igazodik a presbiter, amelyet Isten vezetéseként ismert fel. De mit jelent a gyakorlatban ez az igazodás? Ebben mélyülünk most el egy kicsit. Napjainkban azt jelenti, hogy jó esetben van a gyülekezetnek egy vezéreszméje. Ez a vezéreszme az Istentől kapott álomból formálódik ki. Megfogalmazza, hogy az adott gyülekezetnek az adott helyen és időben mi a fő feladata. Ezt a vezéreszmét ezt többféleképpen nevezik a gyülekezetekben, missziói látás, missziói terv, vagy küldetés nyilatkozat. De nem az elnevezés a lényeges, hanem az, hogy legyen valami, amihez tud igazodni a gyülekezet. Miért olyan fontos ez? Azért, mert egy gyülekezet mindennapi életére rengeteg tényező hat. Most nagyon egyszerű, hétköznapi dolgokat fogok sorolni. Ott vannak a naponta megoldandó halaszthatatlan tennivalók, csekkbefizetések, postai ügyintézések, épületek felújítása, karbantartása, berendezések javítása, megbeszélések, és a többi, és a többi. Aztán ott vannak a társadalmi elvárások, amely ezerféle lehet. A gyülekezet vegyen részt a falusi vagy városi ünnepségeken, látogassa a betegeket, gondoskodjon az idősebbekről. Ha az önkormányzat már nem bírja fenntartani az iskolát, akkor ez is most egy egyre nagyobb társadalmi elvárás, hogy akkor a gyülekezet vegye át az önkormányzattól az iskolát, aztán gyűjtsön ruhaadományokat a rászorulóknak, juttassa el hozzájuk, a hittanosoknak, a gyerekeknek, ifjaknak szervezzen táborokat, kereszteljen, eskessen, temessen, lehetőleg úgy, hogy nem támaszt semmiféle feltételt. És ott vannak a közegyházi kötelezettségek is, betartandó szabályok és előírások, kitöltendő kérdőívek, aktív részvétel egyház megyei és egyház kerületi rendezvényeken. És mindezen hatások közepette egy gyülekezetnek meg kell próbálnia teljesíteni a megszokott feladatait is, megtartani az Isten tiszteleteket, pásztorolni a gyülekezet tagjait, konfirmációi felkészítőt, bibliaórát és egyéb alkalmakat, gyülekezeti alkalmakat tartani. Csak a töredékét soroltam fel annak, hogy hányféle elvárással kell, hogy szemben nézzen egy gyülekezet. És ha maradunk a hajós hasonlatnál, olyan ez a sok tényező, mint egy vitorlás hajó esetében a különböző szelek és áramlatok, meg a felkorbácsolt hullámok. Az előrehaladást ezek segíthetik is, de akár el is téríthetik a hajót az eredeti céljától, sőt a hajó vesztét is okozhatják. Ha egy gyülekezetnek nincs világos vezéreszméje, áldozatul esik a sokféle különböző hatások áradatának, akkor csak véletlenszerűen fog sodródni, vagy találomra kiválaszt egy szélirányt, vagy egy tengeráramlatot, és beáll abba. Ám azon haladva egyáltalán nem biztos, hogy odaérkezik, ahova meg kell érkeznie, illetve hogy egyáltalán megérkezik-e. A legtöbb követelmény és elvárás amúgy fontos és észszerű. A mennyiségük azonban egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy mindennek eleget tegyünk, hogy egy gyülekezet minden elvárásnak eleget tudjon tenni. Ha nem akarunk ebbe a rengeteg elvárásba és tennivalóba beleveszni, akkor el kell dönteni, hogy mi az igazán lényeges. Ha keresztjének vagyunk, akkor nyilván ebben a kérdésben is Isten igéjére kell hagyatkoznunk. Végső soron nekünk nem az alapján kell eldöntenünk, hogy mi a feladatunk, hogy mit mondanak mások, mit mond a falu közössége, meg akár az egyházvezető, hanem nekünk azon kell tájékozódnunk, hogy mit határoz meg Isten igéje. És a Biblia világosan megfogalmazza azt az öt fő célt, amelyel egy gyülekezetnek foglalkoznia kell. Ez az imádat, közösség, a tanítás, a szolgálat és a misszió. Erről szól ugye az idei missziói tervünk. Ezek az általános céljai minden keresztény gyülekezetnek. Ám ezen belül van, vagy lehetnek a helyi gyülekezetnek, minden helyi gyülekezetnek speciális feladatai, amelyek legtöbbször a helyzetükből adódnak. Egy falusi gyülekezetnek más ilyen speciális feladatai lehetnek, mint egy városi gyülekezetnek, és lehet tovább cizellálni, ezt most nem teszem. Azt, hogy mi egy helyi gyülekezetnek a speciális megbízatása, az csak ő maga fogalmazhatja meg. És itt jön be a vezetők felelőssége, a presbiterek felelőssége, mert elsődleges feladatuk ezt felmérni, és aztán Isten lelkétől elkérni, hogy hát mi itt vagyunk Szentkirály Szabadján, itt van ez a 450 éves gyülekezet, itt élünk 2016-ban, egy nagyon változó világban, egy változó falu közösségben. Azon belül, hogy megpróbáljuk ezt az öt fő célt teljesíteni, amit Isten igéje elénk ad, azon belül mi a mi speciális feladatunk itt Szentkirály Szabadján? Mivel kell kiemelten foglalkoznunk? Erre való a vezéreszme, vagy missziói terv, és ez az, amihez a presbiternek minden körülmények között igazodnia kell. Olyan ez, mint egy hajós kapitány számára az iránytű, meghatározza a fő irányt, amerre haladni kell. Jönnek a különféle elvárásoknak és hatásoknak a szelei és áramlásai, és az Istentől kapott látásnak az iránytűje segíthet abban, hogy tartani tudjuk az irányt. Tehát ez az, így tudom összefoglalni erre a kérdésre a választ, hogy mihez igazodik az álompresbiter. A másik, hogy, hogyan igazodik ehhez a célhoz, az Istentől elkért célhoz az álom presbiter. Az első, amit szeretnék kiemelni, hogy pásztori lelkülettel. Ugye ez a felolvasott igéből is kiderült, hogy Péter, aki magát presbiter társnak nevezi, írja a többi presbiternek, hogy legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, meg ne nyerészkedésből sorolja a példákat, behozza a pásztor képet, a pásztor hasonlatot. Ez alapján mondom, hogy egy presbiternek pásztori lelkülettel kell az irányt tartani, és a helyes irány fölött őrködni. Ezt most így fogalmazom először, hogy a pásztori lelkület azt jelenti először is, hogy emberségesen. Ez mindenek előtt azt jelenti, hogy nem csak a cél, meg nem csak az ügy a fontos, hanem azok az emberek is fontosak, akik felé szolgálunk, akiket szeretnénk a misszióval, az evangéliummal elérni. Megvallom nektek, hogy ebben nekem magamnak is sokat kellett fejlődnöm, amikor 14 évvel ezelőtt ide kerültem Szentkirály szabadjára, akkor nagyon ügybuzgó voltam, de annyira, hogy Istennek be kellett avatkozni az életembe, hogy na ez így már túlzás. Mert nálam az ügybuzgalom azt jelentette, hogy egy darabig csak az Isten országának az ügyét tartottam szem előtt, és azzal nem sokat foglalkoztam, hogy ezt vajon hogyan lehet közelíteni Isten országának az ügyét, hogyan lehet közelebb vinni az itteni emberek számára, hogyan lehet nem ráerőltetni az emberekre ezt a szent ügyet, hanem inkább megnyerni őket ennek az ügynek. Isten fokozatosan felismertette velem, hogy az ő ügye nem arra való, hogy lenyomjuk vele az embereket, hanem ellenkezőleg, hogy felemeljük vele őket. Ez nagyon nagy hiba az egyházban, és sajnos sokszor előfordult az egyház történelmében, hogy az Isten országának az ügyével inkább megfélemlítették, vagy lenyomták, vagy elnyomták sokszor az embereket. Nem arra való, ellenkezőleg, arra való, hogy felemelni őket az örömhírrel. Döntő különbség. Az Isten országának ugye értünk van, az én feladatom ennek a megértetése és a meghívás erre. És a megértetés korántsem csak értelmi tevékenységet jelent, hanem az is hozzátartozik, hogy újabb és újabb jelét adjuk Isten szeretetének és kegyelmének. Ahogy Jézus tette, Jézusnál álhatatosabban és következetesebben senki sem képviselte Isten országának az ügyét, ám ő ezt mindig úgy tudta megtenni, hogy újra meg újra jelét adta annak, hogy az Isten országának ügye az jó dolog, az öröm ügy. Úgy beszélt erről, úgy hirdette ezt, hogy közben gyógyította az embereket, hogy megszabadította őket a különböző nyomorúságaikból, és aztán meghívta őket rá. És aki elfogadta a meghívást, az követte Jézust, ő örült ennek a követésnek, meg örült az is, aki őt követte, de senkit nem kényszerített rá. Megmutatta, hogy miről szól ez az ügy, szabadításokkal, gyógyításokkal, és utána hívta, hogy na, belekóstoltál, látod mi ez, gyere, kövess. És aztán rábízta az emberekre, hogy elfogadják ezt a meghívást. Na, itt érzem a döntő különbséget egy gyülekezet és egy világi szervezet között, egy multinacionális cégnél, vagy bármilyen vállalatnál sajnos, a legtöbb esetben az a helyzet, hogy a vállalat célkitűzéseit bármi áron teljesíteni akarják. A bármi áron azt is jelenti, hogy nem számítanak, vagy nagyon sok esetben nem számítanak az ott dolgozó emberek szükségletei és igényei. Női jelentkezőknél például garanciát kérnek arra, hogy nem fognak gyereket vállalni és gyereket szülni, családosokat is rendszeresen beosztanak akár hétvégékre, túlórákra, ha pedig valaki szóvá tenne valami visszásságot, az nagyon könnyen az utcán találhatja magát. Egy álompresbiter nem csak az Istentől kapott álomra van tekintettel, hanem a rábízott emberekre is. És ha megvan benne ez a lelkület, az Isten meg fogja mutatni, hogyan lehet képviselni a tőle kapott álmot emberségesen. Úgy, hogy az álmot se kelljen feladni az emberség miatt, de az emberséget se kelljen feladni az álom miatt. Van erre egy csodálatos példa az Új Szövetségben. Az Apcsel 27 leírja Pál apostol utolsó hajó útját. Ugye megvádolták őt zsidó ellenfelei, és ő a császárhoz fellebbezett, és ezért fogolyként, sok más fogollyal együtt, erős katonai őrizet mellett egy teherszállító hajón Róma felé indultak el. Cézáriában szálltak hajóra, onnan araszoltak a part mentén, Kis-Ázsia partjain, és aztán eljutottak nagy nehezen Kréta szigetére. Már elkezdődtek az őszi erős nyugati szelek, amikor nagy nehezen egy kis kikötőbe jutottak, és ott egy nagyon súlyos döntést kellett hozniuk, el kellett dönteni, hogy közeledik a tél, hol töltik a telet. Nekivágjanak az egyre veszélyesebbé váló útnak, és elmegyenek Rómáig, kockáztassanak, vagy pedig, amit a józanész diktált, leeresztik a horgonyokat, és átterelnek abban a kikötőben. A józanész is, és a hajós tapasztalat is, és a hajós szakma is, ugye ez diktálta volna, de ennek ellenére az indulás mellett döntöttek, és emiatt majdnem odavesztek. Viharokba kerültek, kidobálták a rakományt, és aztán már csak sodródtak, és közben elkezdtek éhezni is. És ekkor váratlan dolog történt, és most innen olvasom az igét, ahogyan ezt leírja Lukács, aki szintén ezen a hajón volt, Pál mellett. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok, és ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Íme kapott egy álmot Pál, amiben megerősíti számára az Isten, hogy igen, neked valóban el kell jutnod Rómába. De nézzétek, ebben az álomban benne szerepelnek a pogány hajóstársai is. Isten tekintettel van rájuk is. És ezért Pál is tekintettel van rájuk, és úgy képviseli az Istentől kapott álmot, hogy a számukra is megmenekülést jelent, és ezért vonzóvá és bátorítóvá válik. Tehát pásztori lelkülete azon belül emberségesen közvetíti ezt az álmot. A másik, hogy mit jelent a pásztori lelkület, hogy egy presbiternek pásztori, lelki pásztori feladatokat is el kell tudnia látni. Erről csak nagyon röviden. Pontosan erről beszél az Új Szövetség, amikor a presbiterek feladatai között kifejezetten pásztori feladatokat említ, vagy megnevezi ilyeneket, például a betegekért, illetve a betegekkel való könyörgés. Jakab leveléből olvasok egy mondatot. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, presbitereit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Azt mondtam erről csak röviden, csak egy gondolatot fűzök hozzá, figyelemre méltó kiegészítése lenne egy átlagos presbitérium feladatkörének, hogy legalább havonta egyszer összejönni, imádkozni a betegekért. Hát ez abszolút pásztori feladat. Nemrég hallottam erről egy közeli példát, egy dunántúli, dél-dunántúli református gyülekezetben bevezették azt a szokást, hogy amikor valaki kórházba kerül a gyülekezetükből műtétre, akkor egészen addig, amíg a műtét tart, a presbiterek összejönnek és imádkoznak érte, meg az orvosokért, a műtétet végző orvosokért. Egészen addig együtt vannak és imádkoznak érte. Hát ez is egy példa arra, hogy a presbiterek hogyan gyakorolhatják a pásztori feladatokat, és mit jelent a pásztori lelkület. Na, a másik kérdés pedig, hogy hogyan igazodik a célhoz az álompresbiter, pásztori lelkülettel, és most már csak erről szólok, hogy szolgáló lelkülettel. Ez nagyon fontos, uralkodás helyett szolgáló lelkület. Péter, a presbiter társ írja a többieknek, hogy legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne nyerészkedésből. Tehát uralkodás helyett szolgáló lelkület. Azt, hogy ez pontosan mit is jelent, most így mondom, hogy egy ilyen presbiter nem magához köti az embereket, hanem Krisztushoz és a gyülekezethez. Ezt nagyon meg kellene tanulni, mert rengetegszer előfordult az egyház történetében, hogy akár lelkészek, akár más vezetők, vagy akár csak gyülekezeti tagok tudatos vagy nem tudatos hatalmi ambíciók miatt elkezdtek érzelmileg magukhoz kötni embereket. És ezzel óriási károkat okoztak, nem egyszer szakadásokat idéztek elő. Hogy milyen általános problémáról van szó, azt jól jelzi, hogy egyre másra jelennek meg azok a tanulmányok, amik tudományosan vizsgálják az egyházban jelentkező hatalombetegségnek, illetve hatalommániának a jelenségét. Egy álompresbiter felismeri, leleplezi, és nem engedi, hogy a túlzott hatalmi ambíciók elragadják. Nézzétek, hogy hogyan gyakorolja ezt Péter apostol. Egyszer álomban kijelentést kapott arról, hogy egy római századoshoz, Cornéliuszhoz kell mennie, amikor megérkezett hozzá, a következő történt, amint Péter be akart lépni, Cornéliusz eléje ment, a lábához borult és imádni akarta őt. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Ne akarjál imádni, meg ne akarjál így kötődni hozzám, állj fel, én is ugyanolyan ember vagyok, mint te. Azonnal a csirájában elfojtja ezt az egészségtelen viszonyulást. Egy másik új szövetségi példa azt is megvilágítja, hogy mi áll ennek az alázatos lelkületnek, szolgáló lelkületnek a hátterében. Fülöp diakónus és az etióp kincstárnok történetére gondoljatok, amikor Fülöp csatlakozott ehhez az etióp kincstárnokhoz, megmagyarázva az ószövetségi proféciák jelentését, hitre segítette őt. Útjuk során valami folyóhoz vagy tóhoz, valami vízhez értek, és a kincstárnok meg akart keresztelkedni. Fülöp meg is keresztelte, és ekkor a következőt olvassuk Fülöpről, amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp, diakónus, nagy szolgálatot tette ennek az etióp kincstárnoknak, megismertette Krisztussal, és ezzel az üdvösségre, az örök életre segítette el. Ez a legnagyobb jó, amit egy emberrel meg lehet tenni. Ám nézzétek, hogy amikor eljött volna az a pillanat, hogy ez a kincstárnok hálálkodjon Fülöpnek, akkor maga a Szentlélek ragadta el onnan Fülöpöt. Tehát maga a Szentlélek áll az alázatos lelkület, a szolgáló lelkület hátterében. És ebből, és ez az utolsó gondolat, ebből egy nagyon fontos üzenetet érthetünk meg. A Szentlélek nem csak elvezet az emberekhez, hanem miután betöltöttük életükben a feladatunkat, el is vezet tőlük. Nem csak hozzájuk vezet el, hanem tőlük el is vezet. Lelkileg, érzelmileg legalábbis. Mert az embereknek nem hozzánk kell kötődniük, hanem Krisztushoz. És ezért világossá kell tenni a számukra, hogy nem tőlünk kell, hogy függjenek, hanem Krisztustól, aki hívő keresztjén létére mégis elkezdi érzelmileg magához kötni az embereket, az annak a jele, hogy már nem figyel a Szentlélek vezetésére. Aki teret ad annak, hogy függjenek tőle emberek, az torzulást fog előidézni a maga életében is, mert azt az érzetet kelti a saját maga számára, hogy lám én milyen fontos vagyok, rám van szüksége a másiknak, és eltorzítja maga mellett azt is, aki úgy kötődik hozzá, hogy már függ tőle, mert egyfajta alárendelt szerepben, kiskorúságban tartja. Ettől csak az ment meg, ha nem csak abban veszük igénybe a Szentlélek vezetését, hogy emberekhez oda irányítson, hanem abban is, hogy emberektől elragadjon. Amikor jön ez a leborulás, ez a hálálkodás, az, hogy nem tudom, kinek lát engem, akkor engedni a lélek vezetésének, és kilépni ebből a helyzetből, hogy ne függjél tőlem, te nem vagy alább való, mint én. Nem lehet. Így tudjuk elkerülni, hogy a hatalmi ambíciók teret nyerjenek bennünk. Mert a Szentlélek nem csak álmokat ad a vezetőknek, hanem pásztori és szolgáló lelkületet. Enélkül, a pásztori és szolgáló lelkület nélkül az álmokból könnyen rémálom lehet, a pásztori és szolgáló lelkülettel viszont Isten dicsőítő, embereket építő beteljesülés. Amen.